Fénytörés. A küszöb nagy határ, sose válj el haraggal, mondja falusi néném. Áhítattal figyelem tehenet fejű hatalmas kezét, orra ívét, ami a jószág árnyékából villan elő az istálló lámpa meleg fényében. Soha többé nem fogom látni ezt a Caravaggio képet. A tejet már érdemesebb a disznóknak adni, mint a tejbegyűjtőbe, mondja. Első emlékem róla, amikor a rácsos ágyam fölé hajolt, és úgy csodált, mint kútfenekén a remegő napot. Ősz volt, a tiszta szobát egy vastag fénysugár szelte ketté, és az egyenetlen falon a kiálló szemcsékből árnyékforgácsokat gyalult szanaszét. Nem adhattam cserébe egyetlen mutatványt sem ezért a lelkesedésért, ezért inkább úgy tettem, mintha aludnék. Ő anyámra nézett, hogy megérintheti. Lehajolt, és szájához emelte mesztelen talpam. Megcsókolta. És ettől kifehéredett lehúnyt szemhéjam alatt a sötétség. Ablakomból a kiszolgált útra látok. Nem ismeri lépteid, porzik utánad. Fejem fölött egy piramis alakú lépcsőt ábrázoló kép függ, az emberi élet fokozata. A lépcső aljában egy bölcső, a végében egy roskatag aggastyán húzódik meg. 50 év felező idejéig változatosság, színes ruhák, család, a piramis csúcsának túloldalán a magányos öregség szürkés árnyalatai, 100 évnél a bizalom Istenben felirat olvasható. A boltív alatti tér sincs kiaknázatlanul, kitölti mindennek a kútfeje, az ok, amiért erre a felemelkedésből hanyatló alakzatra kell épülni az emberi életnek, a paradicsomi pillanat, amelyben Ádám és Éva a tudás fájáról szakítanak. Ahol korom szerint állnom kellene, ott egy fiatal pár karol egymásba. Felteszem magamban, hogy az öregekkel maradok, ne kelljen elhagyniuk a házat, ahol önmaguk lehetnek. Naponta kimegyek a pásztorlányok elé az agyagos dombon túlra, átbotorkálva a bivajorgonának nevezett hullámzó patanyomokon, hogy a pásztor kedélyes rikoltással köszöntsön, és bevárva, amíg utolérem, átnyújtsa aznapi ajándékát, a gombákat vagy a vastag csokorte a füvet. Összebarátkozom a gyanakvóbb kutyákkal is, és meg tudom különböztetni a teheneket egymástól, hogy ezzel a biztonsággal támasz lehessek a falak között botorkálóknak. Nem kiürülök, hanem én magam leszek az űr, amely mindent befogad. Vagy vissza innen, másik helyemet betölteni, hogy használható legyek, ne csak felhalmozódott nyersanyag. Az egyik jó megérdemelt, a másikat méltatlanul kapom. Az egyik jó otthonos, a másik belakhatatlan. Egy öreg testet ugyanazzal a természetességgel megfürözteni, amellyel átveszünk egy papírt a reflektorfényben. A fák viszonzatlan ölelések. Minden tagjuk, porcikájuk kitárul készen, bárhonnan érkezne is a szél. A megörökölt erdőmben elfáradva dőlök egy törzsnek, anélkül, hogy észrevenném a fejem fölött nevem rovátkáit, amiket nagyapám vésett oda, amikor olvasni tanultam. Az írás felnőtt, már nem elérhető. Nagyanyámmal lépegetve észreveszek a fűben egy törött ágat. A korpusz adja magát. Az elágazásokban megadóan tárul ki a két kar, a göcsben kirajzolódik az arc. Egy vékony spárgával kötözöm rá két keresztbetett ágra. A függőleges, elszáradt rügyben végződik. Nem tudom, itt hagyjam-e, elvigyem-e. Mindössze akkora, hogy elfér egy szappanos dobozban. Neked adom, hogy ne kelljen választanom. Téged választalak. Jézus arcképét kerestem a búza szemekben, mert nagyanyám azt mondta, hogy mindegyikben ott van. Ijesztő alakzatok rajzolódtak ki, nem nagyon hittem, hogy ennyiféle arca lett volna. Előhúztál a táskádból egy arasznyi, földes végű szöveget, amit ismerhettem. Honnan tudtad, hogy tőlem származik? Kezdelek megismerni, felelted. Lágyő volt az egyik szertartásunk neve. Pontos megfigyelések alapján állítottuk fel a játékszabályokat. Menetrendekhez igazítva mentünk ki az állomásra. Jegyet nem vettünk. A nemzetközi járatok voltak az érdekesebbek, ezeket rendszerint hosszabb és kiadósabb búcsúzkodás előzte meg. A sűrített idő intenzitása érdekelt, az indulás előtti percek. Voltak, akik zavartan és szavak nélkül pislogtak maguk elé, mások érdektelen témákat érintettek, ahelyett, hogy legalább az utolsó pillanatban eltekintettek volna ettől. A fásultabbak vagy nyugtalanabbak rágyújtottak. Aki egyedül volt, neki látott a gondosan felcsomagolt szendvics állomány gyérítéséhez. Ezek közé kellett beolvadnunk, és hol egyikünk, hol másikunk játszotta a távozni készülőt. Ilyenkor mi is felemlegettük az utóbbi napok emlékezetesebb mozzanatait. Aztán, amíg mások csomagjaik elhelyezéséről gondoskodtak, összeérintettük a homlokunk, és kedves semmiségek felől hagyakoztunk egymásnak. Vigyázz magadra, ne felejts el, majd írj. És amikor mindenki felszállt, és a kalauz sürgetőleg ránk szólt, sípját a foga közé kapva, mi karon fogtuk egymást, és hazamentünk. Az ablakok mögül és a peronról megütközve bámultak utánunk, megfeledkezve arról, hogy egymásnak kellene integetniük. Olyan szentségtörés volt ez részünkről, mintha egy imádság végén nem azt mondtuk volna, ámen, hanem azt, hogy á, nem. Idegen szavakat tanulsz, de az ismerősöket félsz használni. Azért tanulom őket, hogy megértsem mások, mit mondanak. Nincs hozzájuk bizalmad, mert túl nagy tiszteletet tanúsítasz irántuk. Akkor hagyod a legtöbb szünetet közöttük, amikor a legmélyedből fakadnak. Akkor elsuttogod őket a sötétben. Nem előtörnek, mint belőlem, hanem egyenként nagyon lassan a világra jönnek, te meg ott állsz a kijáratnál, és a hitványokat elveted. Lehet, hogy én bűnt követek el, amikor meghagyom azokat is, amelyek csak torsz kísérletei, elrontott vázlatai a tökéletesnek. Nagyanyám hosszas hallgatás és visszakérdezések után azt mondja a telefonba, nem tud velem beszélni, mert nem tud héberül. Ezt valahogy premisszaként el tudom fogadni. A gondozónő a háttérben vihog, és azt rikoltozza, jól vagyunk. Nagyanyám azt mondja, nem tudok enni, amikor felkönyököl a meglévő végtagjára, és azt stírolja, hogyan ízlik az ő állítólag brávó levese. Nagyanyám abban hisz, hogy amíg beszélni tud, a gondolatai sem hagyják cserben. Elkalandozik, miközben átkeveredik a sötét oldalra. Az évtizedek óta lepréselt feszültség feléled benne, lábra kap, mint a könyvtár mállólapjai közül orvul támadó több százados TBC vagy pestis baktérium. Úgy érzi, hogy amíg zsörtölődésének hangot tud adni, teljes érvényű ember marad. Pedig nem a kérődzésre ingerlő bosszúságok, hanem maga az emészthetetlen indítja arra, hogy szinonimákkal húzza az időt a végső kifejeződésig. A néhány napja vásárolt társalgási zsebkönyv elején járok. Arra hajtok, hogy rövid időn belül személy leírást tudjak adni magamról. Lelkiismeretesen dolgozol, mondtad. Nem lelkiismeretesen, csak lelkiismeret furdalásomból kifolyólag, amiért nem dolgozom, mondtam. Mindebből csak a lelkiismeret látszik, mondtad. Számban az idegen ízű szavakat forgatom. Nem akarom tudni a jelentésüket, mert jobban értem azt, amit csak sejtek. Néhány összeollózott mondatból írtam neked egy levelet. Te gazdagabbnak hittél egy nyelvvel. Amikor bevallottam, csalódtál bennem. Becsületesen megfizetsz minden varázslatért. Világítás nélküli fényesség. Falusi téli éjszaka. Nagyanyám ünneplőbe öltöztetve a másik szobában fekszik a padlón. Két lepedő között. Azért halt meg, mert megfázott ebben a hideg szobában. Takarjuk be, gyújtsunk be és hívjuk életre, mondja a kis hit. Nem lehet, mondja a nagy tapasztalat. Neki már jó, mondja a nagy hit. Nekünk rossz, mondja a kis tapasztalat. Egész éjjel ég fölötte a villany. Reggel nagyapám azt kérdi aggódva, ki fogja kifizetni a villanyszámlát. Bosszussággá fokozza le az őt ért veszteséget. A toron eléje rakott adagot elfogyasztja, amint biztosítjuk afelől, hogy a vendégünk. Miután végez, szedelőzködni kezd, de nem tud elindulni, mert a csomagja eltűnt mellőle. Egy nagy csomaggal érkeztem, mondja. Nem mehetek el anélkül. Minél jobban keresi, annál nagyobbra emlékszik. Minden könnyedséget, közeledést ügyetlenné tesznek a vastag posztók, kucsmák, bundák. Szegény, szegény, óbégat valaki, miközben szöszöket csippent le kabátja hajtókájáról. A tükör széles vállait fekete palást borítja. Rajtam nincs kabát. Osztozni akarok a hidegen. Memorizálom a szenfedő műanyag jégvirágait a nők oldala felől. Szemben a férfiak, köztünk a megosztó, családegyesítő halott, fejjel az ablak, lábbal az ajtó felé. Amikor föléje hajoltam, megmozdult az arca. Később anyámmal napokat töltöttünk mellette, körülötte, jöttek-mentek a látogatók is, jó hangulatban elbeszélgettek vele. Nagyanyám néha felkelt, lábadozott, aztán esténként mindig visszafektettük, anyám gondosan betakargatta a szemfedővel. Miért kell jobb belátásra téríteni egy halottat? A rokonok és a szomszédok segíteni jöttek, a keservesekre csak a gyászméltóság teljes viselése hárult. A temetés után nekünk kellett visszapakolni a hideg szobába, amelynek napközben tárva nyitva volt az ajtaja, hogy kibejárhassanak az Isten hozzádok. A pap szavai egyszerűek voltak és jelentéktelenek, mint a földszint, amelyre építeni lehet. Közvetlenül a szekér után lépkedtem, míg szaggatták a harangot. A napsütötte koporsót néztem végig a templomtól a temetőig vezető útszakaszon, és kerülgettem a lovak frissen gőzölgő, szénaillatú citromait. Vigasztalt, hogy a táj változatlan a sírgödör körül. Mire visszatértünk, a bejárónő sarokig tárta az ablakokat. A bevásárló füzetben azon a napon ez állt. Egy darab fekete harisnya, egy tasak köménymag, 2 liter tiszta szesz. Az előszobában megrekedt a koszorúk édes illata. A halott foszlányokban felfedezhető idegen szaga, amelyet úgy megkedveltem. Egészen megszoktam már, hogy ott feküdt állandóan, kényelmesen megközelíthetően, bármikor látogathatóan. Hallgatása nem volt feszélyező, sem aggasztó, és ha beszéltem hozzá, nem kellett valahogyan beszélnem, mert ugyanúgy fogadott mindent, mint ahogy nem fogadott. Nem akartam, hogy kiszellőzzön ez a különös szag, amelyben még nem volt semmi kellemetlen, vagy önmaga eredetére erőszakosan ráébresztő. Olyan volt, mint egy új barátság kezdete. Izgalommal és örömmel töltött el. Aprókat cippantottam belőle, hogy lassabban fogjon. Két napig tartott még a téli levegőben, aztán visszarendeztük a szobát, talán egy kicsit másképp, mint előtte volt, hogy mégse tűnjön úgy, mintha mi sem történt volna. Bizonyos helyzeteken csak nagyapám teljes kívülállása tudott átsegíteni, amikor már csak egy üresen kongó szó maradt a végtelen ismétlés mantrájában. Hol van a feleségem? Meghalt. Ki halt meg? A felesége. Hol van? Meghalt. Ki halt meg? A felesége. Meghalt? Igen. Igazán meghalt? Sajnos igen. A feleségem tudja? Ne keressétek őt az élők között. Ahányszor szembesült vele, mindig először. És én csak most tudom meg, mondta, kiüresedett tekintetét a kivörösödött kezű sírások lába elé szegezve. Ez volt a legautentikusabb interpretáció, aki megérteni és elfogadni látszott mindezt, csak jól neveltségből tette. Aztán séták a kertben, favágás, szőnyegmosás. A fagyott rongy könnyen törik, vigyázni kell. Minden mondat úgy vésődött belém, mint egy sötétben elsuttogott vallomás szavai. Amikor legutóbb a templomban voltam veled, úgy éreztem magam, mint egy tüske, amelyik befúródik az ég nagy, puha talpába, és seki nem tud onnan jönni, sebe nem tud odahatolni. Képtelen voltam egyé válni azzal a nagy megnyugvással, amit a vallás kínál, a bűnbocsánattal, amelyben minden bocsánat kérő részesül, a gyülekezettel, akik nagy egyként bűnösnek vallják magukat, majd a templomból kilépve mindenki éli a maga életét úgy, ahogy tudja, bűnösen, büntelenül. Átsiklott fölöttem a feloldozás, amit az énekek hordoztak bárgyú, ugyanakkor manipulálni képes szövegeikben, szép szomorú dallamukkal, amelyektől könyszökik az ember szemébe, és gyűlöltem azt az érzést, amelyből nem volt szabadulás, hogy gyermek vagyok. Kívülről vártam volna valami megnyugvást, mert a magam számára kezelhetetlen volt nyugtalanságom. Mindvégig azt hajtogattam, hogy miattad vagyok itt. Másra most nem is kell figyelnem, csak rád, a kabátomnak azon felületére, ahova oda nyomtad a karod. Ekkor kellett elhúzódnom, mert tudtam, hogy ez a gondolatmenet nem elfogadást, hanem ellenérzést váltana ki belőled, és emiatt alattomosnak éreztem magam. A Sens Unique felirat látszik az ablakodból az egyirányú utcát jelző táblán. Egyedi jelentés. Feladványokat adok, de egyiket sem tudod kitalálni, mert nem tudod, mire gondolok. Amíg elkészülsz, találomra leveszek egy könyvet a polcról, azt, ami a legkézenfekvőbbként a többi tetején fekszik. Majd szólj, ha találtál valamit. Szólsz vissza a fürdőajtóból. Amikor kijössz, ezzel fogadlak. Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket. Pál? Hüledezem, honnan tudod? Ő az, aki soha nem találja a helyét. Tegnap este az ünnepségen egy iskolás fiúnak látszó pszichológus hallgatóval beszélgettem, az ő kezében koktél volt, az enyémben bor. Kiderült, ki honnan jött, milyen családból származik, és merre tart innen, vagyis amikor elkezdődik az év, amelynek az ünneplésére gyűltünk össze. Nagy dioptriás szemüvege mögött eltörpülő tekintete elkalandozott, a nyelve is meg-megbotlott néha, és egészében véve is úgy viselkedett, mintha teher lett volna önmaga számára. Mégis azt mondta, érzésem szerint te egy kereső ember vagy. Akkor megyek és megkeresem a mosdót, feleltem, és más nem tehetvén faképnél hagytam. Mintha ugyanaz a szó mást jelentene a teszádból, mást az enyémből, mintha a felfújható gumimatracot kereső strandolónak nem sikerülne megértetnie magát az eladóval, aki csak felfújható gumimatraccal tud szolgálni. új szó kell arra, hogy intenzíven érdekelsz és foglalkoztatsz, hullámzó lelkiállapotokba sodorsz, hozzátartozom. Amikor csalódást okozol, tépést csinálok egy emlékből, azzal borogatom magam. Ha nappal távol, álmomban mellettem vagy. Ha nappal mellettem vagy, álmomban együtt élünk. Ha nappal együtt élünk, nincs szükségem álmokra. Az álom sok lépéssel a valóság előtt jár. Vagy mögötte, felcsipegeti a morzsáit. Lehet, hogy külön szóval csak elárulnánk ezt. Csendesedjünk el, szólít fel a pap, és a közös ima a legnagyobb titokban történik. Mea topanta, ez volt életed egyetlen lopása, a szatirikomból, és ez sem magadnak, hanem nekem, hogy én neked adhassam. A csuklómon érzett szorításra ébredek. Amikor finoman megpróbálom lefejteni ütőeremről az ujjaid, felriadsz, és megkönnyebbülten sóhajtasz. Csak hogy itt vagy. Figyelem minden lépésed. Mint egy kútba ejtett kői, távolodik csattogásod. Az ablakból látom, hogy mezítláb futsz el a reggeli fényben, a hűvös aszfalton a szeméttárolókig. Rájövök, hogy a papucsoddal a záródó hátsó ajtót kellett kitámasztanod. Megtántorodásait fogódzók, botlásait támaszok nekem. Már nem őrangyal vagyok, hanem kényelmetlen protézis. Oldozzátok le kötelékeit, vágjátok el, így van rendjén, és hozzatok tejet, hogy megenyhüljön, mondja a szerecsen karaván agvezére. És a kiszáradt kút fenekéről kihúzott József, három mélyben töltött nap után olyan mohón iszik, hogy a tej kicsordul a szája szélén, mint egy csecsemőnek. Filterként telek a szerelem kátrányával. Te mesztelen voltál a takaró alatt mellettem. Ő külön ágyba feküdt. A mellethez értem. Átöleltél, de a fejed visszafordítva átátszoltál hozzá. Kikelt az ágyból, odaállt mellénk, és megkérdezte, hogy mesztelen vagy-e. Nyakadig húztad a takarót, és azt mondtad nem, mire ő visszafeküdt. Valaki megeresztette a csapot a fürdőben. Kezet mosott. Hazajöttek. A házgazdái, egy idős nő és a hozzátartozó férfi megálltak az ajtókeretben. A férfi rosszalás helyett mosolyogva nézett ránk, a nő megkérdezte, hogy képzeljük ezt, hiszen ez magánterület. Rögtön felkeltem és igazat adtam neki, ezt nyomatékosítva el is kezdtem összehajtogatni a takarót. A nő hozzám intézte szemrehányó szavait, de a férfi, egy öreg lelkipásztor szelítségével tojást és mézet ajánlott fel nekünk az útra. Amíg én beszélgettem velük, te átmentél a másik ágyba, mellé. Amikor a nő válla fölött hátra néztem, arcotok már kezdett egyben mosódni. Szedelőzködésem közben mindenki eltűnt, a ház is nyomtalanul felszívódott. Egyedül indultam útnak. Tojásokkal és mézzel felpakolva. Felhőszakadás. Sétálni voltam hátrafelé, a félreeső keskeny fás utcákon, a vizes árok körül, és a gyilkosok közöttünk járnak feliratú gyárépület utcájában, amelyre egy este kísérletet tettünk arra, hogy feloldódjunk egy sétában, és amelyre nem sikerült. A negyedben egy játszótérre bukkantam, és sokáig hintáztam. Ott, a tűzfalak között, a szélben, napsütésben, végre megérkeztem oda, ahová már hónapok óta jövök. Felhívtalak, hogy gyere, ha nincs égetően sürgős dolgod éppen, indulj akár rögtön, mert megritkult a nyár. Te talán először érezted felszabadítónak, hogy a biciklid ellopták, és futásnak eredtél kis birtokon felé. Napok óta nem láttuk egymást, de a tegnap véletlenül összefutottunk, és hirtelen nem értettem, mi tudta rólad elterelni annyi időre a figyelmem. Elfáradtam. Sok volt a munkád. Valami volt a levegőben, ami természetessé tette a véletlen egybeesést, hogy ugyanazon az enyhén borús délelőttön ment át mindkettőnk a hídon, te is valakivel, én is valakivel, de pár pillanatig egymás felmerülő alakjába gabajodva. A víztükrön még a rácsos hídkorlát is lágy foltokra hull, szirmokként lebeg. Könnyedén fordultál felém mosolyod olajozottságában, kézfogásodból mégis megéreztem, hogy gondoktól rozsdázik minden porcikád. Tetőtől talpig végigmértél, láthattad, hogyan feszeng lábam a betöretlen bőrcipőben, amit megdicsértél, aztán magamra hagytál, mint egy láncra vert szabaduló művészt, hadd boldoguljak, találjam fel magam. Ahogy közeledtél, kifakult körülötted a betontáblás folyópart, kitágult az ég. Én a gyérülő sorú 10 emeletesek mögött arra vártam, hogy megérkezz. De te addig még egyszer eltévedtél. Ismeretlen kanyarokról, kerítésekről hitted azt, hogy jó helyen vannak, csak te nem emlékszel rájuk. Hogyan tévedhettél el, amikor annyiszor jártál már itt? Sötétedik, gondoltam. Mihez kezdünk egymással a félhomályban? Végre észrevettelek 2 portával odébb, és lekiáltottam. Kertésznadrágot vettél tengerész blúzra. Sószagod volt. A páratlan évszakokban illatozó fák közt fennakad a zaj. Télen látni leginkább a várost, a kopárágak között, de nyüzsgő, szaporodó fényeiből sejteni most is. Leültünk a padra. Tenyered a kézfejemre tetted. Én a csendnek is örülök, ha tudom, hogy békéből fakad, mondtad. Az a mezőszéli épülőfélben lévő emeletes ház jutott eszembe, ahova egy alkonyon belopóztunk, és lépteinktől visszhangos falait úgy jártuk be, mintha egy láthatatlan ingatlan közvetítő kalauzolna minket. Mindegyik lakás más színű volt, friss illatú, talpunk alatt ropogott a padló védőfóliája. Még nem volt bevezetve a villany, lefele tapogatóznunk kellett a lépcsőházban. A szabadba kiérve versenyfutást rendeztünk a mezőn, levezetni az útvesztő izgalmát. Tested megfeszülve suhant el mellettem a sötétben. Teljes erőmből futottam, de melletted nem volt látszatja. Minden másban te vagy a jobb, vigasztaltál, pedig büszke voltam rád, és nem volt igazad sem. Néztelek, ahogy ereszkedni kezdtél a város felé, megrakottan, akár egy kerti mágia. Könnyedén ruganyoztál, nem tartva attól, hogy esetleg megbotlasz, vagy elcsúszol a dérlepte fűn, pedig esés közben még támaszkodni sem tudtál volna gyümölcsel teli karjaiddal. Lencseként nagyítom fel a dolgokat. Sőt, ha bizonyos távolságba kerülök a dolgok és a fény között, önkéntelenül lángra is lobbanthatok bármit. Ahol eltűntél tekintetem elől, nemrég még nem mehettél volna át a túloldalra. A hídat valahonnan készen hozták ide. Levágták a partról, és idehozták. A kapuban megkérdeztem, hogy fázol-e. Te nemet mondtál, és én odaadtam a szélkabátom. A kezedben tartott ágakat, gyümölcsöket megkerülve rád kanyarítottam. Feladom, mondtam, és elnevettem magam. És belépe Júdás a tiszta szobába, amelynek homája a kovásztalan kenyér morzsáin megtöre, és ott látá az ablak előtt Jézust, aki neki háttal álla, és magában tűnőde. És kérdé Júdás, te vagy-e uram? Felelé neki Jézus. Ha egy sötét tükörben felfedezi mását az, aki azelőtt egyként létezett, létezheti tovább azután is árnyak nélkül a test, és szellemek nélkül a lélek. Minek utána pedig így szólt, Júdás hozzálépe, és kezét a vállára téve kérdezi tőle. Miért mondod ezt, uram? Azután pedig így. Én szeretlek téged, engedd ezért, hogy megcsókoljalak. Jézus azért megfordula, ruhája pedig olyan vala, mint a hó, mihez hasonlót kelmefestő azon a vidéken nem láta. És hajol a Júdás az ő arcához, és mert elvakít-e a nagy fehérség, szemeit lehunyva megcsókolá őt. Mondá ekkor Jézus, legyen meg! Júdás megoldá derekán a kenderkötelet, és a Jézus nyakába akasztá. Azután pedig lemesztelenedének mindketten, és fel nem tekintve egymás testére ruháikat kicserélve felöltözének. És Jézus ekkor így szóla. Eredj, mert rajtunk a hatalom beteljesedik. És alig, hogy bevégzi az ő szavait, elkiáltá magát a kertek alatt egy kakas. Júdás imígyen próbálkoza. Nem kakas volt az uram, csak a csalogány szóla. Nem arasztald a pillanatot, mondá neki Jézus, mert az örök élet távozik tőled. És e szavakkal útjára bocsájtá Júdást. Emesz pedig zsibbadt térdel kimene az ajtón, és átadá magát a sokaságnak, akik szabjákkal és fustélyokkal várták már odakünn. A fotocellás lámpa felkapcsolódott fölöttem, valahányszor egy autó elhajtott a bejárat előtt. Beszúrtam egy ágat az ágyásba. Lecövekeléseimből már egy kis erdő verődött össze. Nem is tűnik fel, ha egyel megsokasodnak. Akkor láttam, hogy szemerkél az eső. Nappal sötét, éjjel világos háttér előtt mutatja meg magát. Én is hol ebbe, hol abba tekerem bele magam, hogy csak szándékosan botolhassanak belém, ne azért, mert nem vettek észre. Áltomban elmozdulok a bezárkózás felé. Félek a lesiklópályától, ami ezután következik. A talpon álló zuhanás rendszerint vékony támaszaim is elsodorja mellőlem. Ilyenkor már csak egy külső erőben bízhatok. Egyre sebesebben siklok lefelé, és ha nem bukkannak fel akadályok, amelyek feltartóztathatnának vagy lekötnének, megütöm magam az ajban. Legalább akkor ránthatnám helyre kibicsaklott lelkiállapotom, valamiben megkapaszkodva. Egyszer csak felgyúlt előttem egy ablakban a villany, és megláttam, amint a kapcsolótól az ablakig sétálsz benne, hogy behúzd a sötétítőket. A mérnöknek voltam hálás, amiért ez nem történhetett fordítva, mert a villanykapcsolót közelebb tervezte az ajtóhoz, mint az ablakokat. A zsebemben szorongattam a levelet. Feléd igyekeztem a súlyos levegőben, este volt már, de nem jött enyhülés. Alig vártam, hogy hozzád érjek. Alig vártam, hogy hozzám érj. A szobádban sarokig tártuk az ablakokat, amikor mögöttünk a sötét lakásban végre megmozdult a levegő. Az óra piros kijelző pálcikái világítottak a régi, ébresztős rádión. Ugye hozzászokik a szemed? Kérdezted, vagy mondtad inkább, és nem gyújtottál villanyt. Így hatásosabb lesz. Álltunk egymás mellett, és visszafojtott lélegzettel kémleltük az eget. Kisülésektől szikrázott az égbolt, ilyenkor a felhők is halványan látszottak, mint a hús fehér szövetei a röntgenképen. Éjfél után gyalogoltam haza. Végig azt hittem, te követsz, de csak a hátizsákom cipzárján csattogott a nyelv. A levelet kidobtam egy utcai kukába. Másnap megpróbáltam felidézni és újra leírni. Elém tartod a gerincedről készült röntgenfelvételt. Odalent a Görbe utca kerítésein a dért csíkja rajzolja körbe a háztetők árnyékát, első látásra táblakrétának tűnik. A körvonal szikrázik a fényben, az árnyak gomolyognak és hullámzanak. Kétféle levegő találkozik. El vagy keseredve a görbület miatt, Te, akinek olyan fontos az egyenes gerinc. Amikor az iskolában a tornatanár ránehezedett a hátadra, mert az ujjaid nem érték el a padlót, akkor roppant meg. Mindig csodálkoztál a kezemen. Attól féltettél, hogy ilyen hátrahajló ujjakkal minden kifut a markomból. Kapkodva mutogatod a leletek papírjait, ide-oda bögdösve rajtuk, mert nem akarod, hogy időm legyen képet alkotni bármiről is. Végül leteszed a papírokat, és leveted magad a fotelbe. Odahajolok az ábra fölé, nézem csigolyáit, tekergő kígyóját. Semmitől nem írtózol jobban, mint a kígyótól. Még a szó hallatán is befogod a füled, és sikítasz, hogy elnyomd magadban a képzett társítást. Hirtelen valamilyennek találsz, és ez a valamilyenség felmentésre szorul. Azt fürkészem, amit úgy mutattál meg, hogy nem mutattad meg. Kutakodom. Te vagy a koordináta tengely, én vagyok a görbe az értékrendszeredben. Meggyőződés nélkül neheztelsz. Nézed a tenyered, és úgy találod, hogy változott vonalainak kanyarulata. A napfényes szobában semmi sem maradhat észrevétlenül, még egy papírt hajlékonyan kabát zsebbe gyűrő kézmozdulat sem. Szükségem van-e bármire, ami valamiként téged ábrázol? Milyen határt lépek át, amikor tested rejtett rétegeit fürkészem? A fény is takar. Egyedül vagyok, a Romanovokat nézegetem az éjjeli lámpa fényénél. Nem jössz, pedig már a fénykor végén járok. Miért éri az embert személyes veszteségként a szépség megsemmisülése? A mit sem sejtő, tökéletes vonások. Éjfél utánig várlak, aztán ágyat vetek a földön, és elalszom. Rémlik, amint átlépsz rajtam, amikor hajnaltájban hazaérsz. Képtelen vagyok felkelni. Éberséged lenyom, rám telepszik. Hogyan is vehetném fel a versenyt saját elfogódottságommal, amely akkor tör rám, amikor rád gondolok? Képtelen vagyok vesztesként felkelni, inkább túlélőként fekszem. Vérzékeny vagyok, mint a kis Cárevics. Egy padon ültünk a vár nélküli várdombon. Én akartam idejönni, rábeszéltelek, s most mégis az lett volna a legjobb, ha eltűnsz mellőlem, mire odanézek, már nem vagy ott, kirobbansz a térből, amelyben én is vagyok. Éppen megírtunk egy képeslapot. Egy régiségkereskedés párkányára kirakott kosárból választottuk ki. A fénykép hátát megvonalazták, de nem írtak rá semmit. Egy barna, félhomályos konyha részlet derengett, az ablak négyszögét kiégette az éles napfény. Az ablak előtt néhány alak, látszólag családi kör, körbeült egy reggelihez megterített asztalt. Az egyetlen nő az asztal jobb szélén egy levelet tartott a kezében. Átellenben egy katona, a széktámla mögé lelúgatott karral. Első világháborús egyenruhájából ítélve a levél a frontszolgálatot teljesítő családtagtól érkezhetett vele. A beállítás meghittsége miatt bizonyos volt, hogy a levél jó hírt tartalmaz. A várdombra vezető szerpentines lépcsősor olyan, amilyent minden várdomb oldalában látni. Alatta a villamos sinek. A keskeny út fölé magasodó házak földszintjén üzletek, kirakatukban ékszerekkel vetekedő édességek. És odafönt az árnyékot tartó, olajjal lefestett deszkas paletták, résnyire, félig vagy egészen kitárva. Most mindez valahol odalent, összezsugorodva bomlott ki. Leültünk a padra a fák alatt. Elővettük a képet, hogy tüzetesen megvizsgáljuk. Aki apró részletekre tudja felhívni a másik figyelmét, az nyer. Egyikünk sem hagyta magát. Halántékod melege elért az arcomig. Hozzáértem az ajkammal, mire te összerezzentél. Megijedtél ettől a nyílt színi bizalmaskodástól, és sürgetni kezdtél, hogy írjuk meg a lap hátát, aztán keressük meg a postát. Nem akartam hazagondolni, sem arra, hogy valaha is el kell innen mozdulnom. Nem akarom, mondtam. Miért? Kérdezted. Hazaviszem inkább. De így sokkal izgalmasabb és kettős öröm. Miért akarsz-e mindenkinek örömet szerezni? Kérdeztem. Meglepődtél. Miért ne akarnék? Mert nem mindenkinek az okoz örömet, ami neked. Te palássá vált körmöt kezdted tépkedni a hüvelykujjadon. Riadtan és segélykérően néztél rám, arra vártál, hogy kimentsem magam, helyesbítsek, vagy téged ébresztelek rá arra, hogy valamit félreértettél. Zsebretett ököllel ültem, háttal a pattámlájának feszülve, és az ösvény túloldalán álló fa kérgére meredtem. Kis idő múlva kifújtad mellettem az orrod. Hallgatásom súlyos, elázott lódenkabát. Nem bírom megvonni alatta a vállam. Levetem, hagyom heverni. Fázni kezdek. Mintha volna egy szervem, amelyik a belém vetett jót méreganyaggá alakítaná át. Szabad úthoz fér az indulat egy bot csinált a léken. Aztán tiszta lapokkal takarnám le, amit odapiszkítottam. A pillanat alatt bekövetkezett elidegenedéseink akkor jöttek létre, amikor egyikünk megérezte, hogy a másiktól áthatolhatatlan fal választja el. Ha viszont felszabadultságomról árulkodik valami, megriadsz. Nehogy valami olyan állandósulásra kapjunk ígéretet, aminek nem tudunk elég teret biztosítani. Amikor sikerül kikeverednem ebből a helyzetből, amely annál mélyebbre húz, minél inkább kapálózom, olyannyira tudok örülni neked, hogy ezt látva nagyvonalúan nem faggatózol, hová tűntem. Létezésünket bizonygatjuk, összeszorított ajakkal, fejünket rázva. Némán mentünk egymás mellett a lépcsőkön lefelé. Semmi nem jutott eszembe, zsibbadtan követtem saját testem. Megálltunk egy kanyarban kiképzett erkélynél, hogy lefényképezzem a napszemüvegedben tükröződő várost. Zavartan mosolyogtál a gépnek, tekintet nélkül. A város felé fordulva mindketten észrevettük, milyen szép helyen vagyunk. Nézd, milyen felhők jönnek, mutattál az égre. És ahogy ott lassan fellélegeztünk, a háztető rengeteg mozdulatlan felületét megbolygatta egy parányi fehér pont. Emelkedni látszott, sodródott imbolyogva az égen. Észrevettük, mert nőtt is egy árnyalatnyit. Amikor a folyó fölé ért, egy kis légörvényben megpördült a tengelye körül, és így ebben az új szögben felismerhetővé vált az alakja. Egy ló! Kiáltottál fel. Valóban. A szél hátán ott lebegett egy ló alakú héliumos léggömb. Köszönjük, gondoltam, véletlenek ceremónia mestere. Mire leértünk a falakkal közrefogott, kikövezett térre, beborult. Amikor kiléptünk a postáról, hatalmasat dörgött, és zuhogni kezdett az eső. Visszaszaladtunk az idejövet látott zeneboltig, aztán az árkádsorig, de közben annyira eláztunk, hogy rászántuk magunkat a hazaútra. Pászoningben voltam, ami az eső fénymásoló oszlopai alatt elfeketülve tapadt a bőrömre. Gyorsan leoldottad a sarud, féltél, hogy a vékony pántok leválnak a talpról. A víz egyenletesen borította be a járdát széltől szélig. Lehajoltam, hogy lecsatoljam a szandálom én is. Falun nyaranta egész nap mezítláb járok, de aszfalton még sosem próbáltam. Futottam egy futurista festmény kavalkádja után. Ünnep volt a szokatlanság. Az árkádok alatt, ahová beugrottunk, hogy megvizsgáljuk a térképet, már áldogáltak egy páran, kevésbé vizesen. A táskádban minden átnedvesedett. Mindig szerettett térképen ellenőrizni, hova jutottunk a megérzéseimre hagyatkozva. Én birtokba veszem a helyeket, sokszor eltévedek bennük, Te kiismered magad rajtuk, és ez újabb hódításokra késztet. Fázol? Remegtek kezemben az utcák, a terecskék. Egy kicsit, mondtam. De lehet, hogy csak boldog vagyok. Az előszoba padlóján vizes nyomokat hagytunk, és lehajtott fővel szappanoztuk magunkat, miután beléptem utánad a kádba. Már akkor meglepődtél, amikor rád nyitottam, de megpróbáltunk nem mérlegelni. A cél, hogy mi hamarabb száraz ruhát vehessünk magunkra. Soha sem zuhanyoztunk még együtt. Elkéstünk. Mintha mindig attól tartottál volna, hogy egymásra nézve, egymást érintve, bármelyik pillanatban sóbálvánnyá válhatunk, Pompei gipsz öntvényekként kitéve az utókornak. Kapkodva öltözködtünk. Kiteregettük a papírpénzeket, és a szobánkba visszahúzódva kitártuk a zsalukat. Letérdeltünk a matracra az ablak elé. Csend volt. A víz szétfutó erekben, sekély tócsákban csillogott a lámpák alatti macskakövön. Az utcáról kenyérillat szállt fel. A pékség valahol távolabb lehetett. Mindkettőnknek eszébe ötlött, hogy ugyanezt az illatot éreztük évekkel ezelőtt, amikor az éjszakai járathoz igyekeztünk át a kihalt városon. A járdára nyíló pinceablakokban látszottak a neonfényben némán dolgozó kemencék. Ennek a képnek is megkerült a párja, lassan elfogynak a kártyák. Az ellened irányuló indulatnak függetlenségem igazolásaként tudtam örülni. Azt jelentette, hogy meg tudok állni melletted a saját lábamon. Ennek az ellenkezője akkor derült ki, amikor elléptél mellőlem. Elkezdtem dőlni feléd. És most is, ahogy takaród lompos neszezését meghallottam, arra gondoltam, közeleg az ászlóstábor. Megadom magam. Válhajlatodba fúrtam arcomat. Temess el! Suttogtam a gödörbe, mint a mesebeli lány, akinek nem szabadott panaszkodnia. Nincs elég földem ahhoz, hogy elfüggyelek, felelte a gödör.